emberhez méltó lét ma csak a társadalom peremén alakítható ki. Hannah Arendt.
Heiner Goebbels.
Ismeretlen városnegyedekben kulszált, egy népes utcán járván egy férfiba ütközött. Tegnap történt? Vagy ma? És hol? Ugyan miért várnék önre?
Én sokáig vártam önre.
Álmaiban?
Tehát újra megpróbál megszökni?
De hát miről beszél? Egy szót sem értek abból, amit mond.
Ha csak álomról volna szó, miért félne?
Mesélj el akkor a történetünk folytatását.
Újra találkoztunk.
Természetesen véletlenül.
Nem tudom.
Ha a zsaru létei nem volnának lefelé állítva, a nap betűzne a szobába.
Bement a városba, sürgős vásárolnivalói voltak. Hogy mit? Azt nem mondta.
Mivel senki sincs a hálószobában, nyugodtan ki lehet nyitni a zsalukat, amelyek az üvegtáblákat helyettesítik mind három ablakban. A három ablak egyforma, négy egyenlő téglalapra, vagyis négy létszerkezetre van osztva, mert minden ablakszárnyon két létszerkezet van egymás fölött. A 12 zsalú egység egyforma. 16 vékony falétet mozgat a külső keretlétre erősített függőleges kallantyú. A 16 léc mindig párhuzamos egymással. Ha a zsalú zárva van, a létek széle összeér. Körülbelül 1 cm letakar az alatta levőből. Ha lefelé húzzuk a kallantyút, csökken a létek dőlésszöge, és folyamatosan nő a létek közti rések szélessége. Ha a zsalú teljesen nyitva van, a létek majdnem vízszintesek, és az élüket mutatják.
Thank you.
Több ezer tücsök ciripel a völgyben.
Mindig belül van a gond. Miért kell egy fiatal nőnek rohannia nappal a városban? Olyan, mintha elkéstél volna, valamit elfelejtettél volna. Bankba kell menned, vagy orvoshoz, vagy ügyvédhez, mintha nem lenne kocsit. Álmodoz egy kicsit a reggeli közben. Mondj valamit. Olyan, mintha becsaptak volna, mintha valami támadás ért volna, mintha keletről menekülnél, mintha megízlelted volna a szabadságot, mintha megláttál volna valamit, ami visszafordulásra kényszerít, mintha régen áhított ötletet született volna. A rohanás azt a látszatot kelti, mintha elvesztettél volna valamit, vagy megloptak, vagy mondtak valamit, hazudtak. Azt a látszatot kelti, mintha tudnál valamit, amit senki más nem tud. Mint a régen áhított ötletet született volna, és a rohanás azt a látszatot kelti, mintha valami új dolog esne meg veled. A rohanás az utcán olyan, mintha sehová sem tartoznál, mintha munkanélküli volnál. Nem német. Módszer.
Bizonyára messze az otthonától. Ölelkező párok jöttek szembe, mint a fiatal égben gyökerező fák, roskadási csillagokkal. Szembe jött egy nő, és azt kérdezte tőle. Nem válaszolt. Nem is hallotta. Csak hangokat hallott. Még csak észre sem vette. Tényleg találkozott vele? Csak a Nesre... Valami Nesre figyelt fel. Piros, majd zöld lámpákon haladt át. Követte az utcai lámpákat, nyomukat vesztette, majd rájuk bukkant, s újra nyomukba eredt. Egy ideig emlékezett még szófoszlányokra. Majd feledésbe merültek, hogy aztán újra felbukkanjanak egy tűnődés, egy gondolat, egy terv erejéig. Tovább vándorol, eszében sincs hazatérni. Nincs mersze hozzá. Hagyja magát sodródni. Hogy visszataláljon a szobájához, meg kellene erőltetnie az emlékezetét, határozott irányt venni, tisztában lenni a hellyel és az idővel. Nincs ereje hozzá. Betájolja magát.
A pótváros egy kísérlet, hogy a várost különböző irányokból közelítsük meg, hogy meséljünk róla, hogy bemutassuk, hogy megfigyeljük. Anyagok a nagyvárosokról, amelyek az idők során összegyűltek. Részint szövegek ihletésére született, de alapját adhatják rajzok, struktúrák, hangok is. A zenekarnak és a szintetizátornak tehát nagy szerepe van. A szintetizátor olyan hangzásokat, zörejeket gyűjt be, amelyek rendesen a zenekarban nem jönnek létre. Itt tehát egy modern nagyváros valóságos, ellentmondásos, de végül is pozitív képét akartam megrajzolni. Nem a közelkép a kiindulási pontom, hanem a kísérlet, hogy a nagyvárost, mint szöveget olvassam. Tehát valamit a mechanizmusából, architektúrájából lefordítsak. A város hatalmi viszonyaiban az egyes mindig alávetett. A művészet lázad ez ellen, a kemény struktúra ellen, amikor a szubjektumot felmagasítja. A zene is csak nagyon szubjektív távlat alapján komponálható. A zeneszerzők leginkább azt írják meg, ami belülről jön. Ez engem nem érdekel. Én megpróbálok nagyobb távolságot tartani. Valami olyasmit építek, ami a közönséggel szemben foglal állást, és a közönség úgy reagál rá, amint azt asszociációi és elképzelései engedik.
Last things, she wrote. One by one they disappear and never come back. I can tell you of the ones I have seen, of the ones that are no more, but I doubt there will be time. It's all happening too fast now. These are the last things.
Minden városban született mondákat, stalokat vágyakozást tölti el ama megjövendőlt nap után, amelyen majd a várost öt gyorsan egymás után következő ütéssel szétzúzza egy óriás ököl. Ezért is viseli tímerében a város az öklöt. Ezek a végső dolgok, amiről ír. Egyik a másik után tűnik el, és soha vissza nem tér. Szólhatok neked az egyikről, akit láttam, és nincs többé, de nem hiszem, hogy ennek lenne az ideje. Mindez túlságosan gyorsan történik most. Ezek a végső dolgok. Egyik nap ott van egy ház, másnap aztán eltűnik. Tegnap végigmentél egy utcán, és ma nincs ott már. Ha a városban élsz, megtanulod, hogy semmi sem biztos. Rúgd a szemed egy pillanatra, aztán néz körül, és az a dolog, ami előbb még ott volt, hirtelen eltűnik. Semmi sem marad meg. Látod, ha egyszer valami eltűnik, akkor vége. Ezt teszi veled a város. Kiforgatja a gondolataidat. Úgy alakít, mintha élni szeretnél, ugyanakkor el akarja venni az életedet. Nem menekülhetsz tőle, akár akarod, akár nem. És ha egyszer sikerül, nem lehet biztos benne máskor. Ha meg nem sikerül, soha meg nem próbálod újra.
Live in the city, you learn to take nothing for granted. Close your eyes for a moment. Turn around to look at something else. And the thing that was before you. Is suddenly gone. Nothing lasts, you see.
Ó, drága új világ, amelyben ilyen nép van.
Új neked. Úgy érezte, sokáig halad még ott az erdőn, a bódító meleg szélben, mely mintha minden innét fújt volna, és ígyóként mozgatta, hajtogatta a fákat. Ment a mindig egyforma derengésben vagy homályban, az alig látható vérnyomot követve, a mindig egyformán süppetek földön ment egyedül, hogy az állattal megvívjon. Az első napokban, első éjszakákon, vagy csak órák voltak azok is, hogy mérhette volna égbolt nélkül az időt, olykor még föltette magának a kérdést. Mi lehet a föld színe alatt, mely a lépte nyomán meg-meghullámzik, akárha lélegezne, és arra gondolt, milyen vékony vajon az ismeretlen mélység fölött ez a hártya. És őt ugyan meddig tartja meg? Meddig tartja kívül a föld gyomrán belein? Ha óvatosabban lépett, úgy rémlett már is, mintha a talaj, melyről azt hitte megsüpped a súlya alatt, inkább a lábához préselődne, szívná oda magához, lüktette a lábát. Jól érezte azt is, hogy a lábai nehezülnek. Végig számlálta a lehetőségeket. Egy. A lábai lettek súlyosabbak, és a föld szívja őket magához. Kettő. Azért érzi nehezebbnek a lábát, mert a föld eleve szívja. Három. Azért érzi csak, hogy a föld a lábait oda szívja magához, mert a lábai elnehezültek. A kérdések egy darabig lekötötték. Évekig, órákig, percekig. A választ az a fokozódó szédülés adta meg, melyet egy koncentrikusan fújó szél okozott. A lábai nem nehezedtek el, és a talaj sem szívta magához őket. Érzék csalódás volt ez is, az is, fölleszökkelő süllyedő vérnyomása szerint. Ez megnyugtatta. Gyorsabban haladt előre. Sebes futásba kezdett.
Egy lépést se jutott előre mégsem. Az erdő tartotta az iramot. Nem volt szabadulás az ölelésből, mely most még szorosabban fonta, szivacsként nyomkodta lágy részeit, csontjait egymáson dörzsölte, kiszólta. Meddig bírható ez a nyomás? Ekkor értette meg, hirtelen riadalommal, iszonnyal, hogy ez az erdő maga az állat. Már régóta ez az. Melyen azt hitte átvág, ez volt az állat, ez vitte lépteinek ütemére, és a talaj hullámzása az állat lélegzése volt. A szél a lehelete, és az a nyom, melyet ő követett, a vérnyom, a saját vére, mert az erdő mely az állat volt maga, újra meg újra vérpróbát vett tőle. Tudni akarta, mennyi vére is van egy embernek.
Mohón várta a teljes megsemmisülést. Remélte, hogy eljön végre a semmi, a végtelen szünet, vagy a győzelemtől félve, melyet az állat teljes megsemmisítése hozhat, az állaté, mely tartózkodási helye is volt, és amelyen kívül és túl esetleg már a semmi várta őt, vagy már a senkit, abban a fehér csendben, mely az utolsó menetet beharangozta, megtanulta végre a végső harchoz, hogyan értse, olvassa az örökké változó tervrajzát annak a gépnek, mely ő maga volt, mely már nem is volt, megszűnt, és volt mégis. Minden pillantással, lépéssel, markolással, azzal, hogy gondolta, változtatta, írta minden munkájának, halálának kezeírásával.
Den Menschen den Blitz ausgeliefert hatte. Wurde im Auftrag der Götter von Hephaistos, dem Schmied, an den Kaukasus befestigt.
Prométheusz, aki a villámot az embereknek kiszolgáltatta, arra már nem tanította meg őket, hogyan használhatnák-e kincset az istenek ellen. Mert ő maga is ott ült az istenek lakoma asztalánál, és bizonnyal kisebb lett volna a porció, ha az istenek az emberekkel osztják meg. Cselekedete vagy mulasztása elnyerte büntetését. A kovács Héfaisztos az istenek megbízásából a Kaukázushoz láncolta, ahol egy kutyafejű sas nap mint nap lakmározott, Prométheusz örökkön újra sarjadó májából.
Edd meg a sast, mondta Héraklész.
Prométheusz azonban nem bírta felfogni a szavak értelmét. A sas volt az utolsó kapcsolata az istenekkel. A madár csőrének megújuló csapásai azt jelentették, emléke él még odafent. Fogbal körömmel próbálta védeni láncait, felszabadítójának csapásaival szemben. S hogy végre szabad lett, négy kézláb zsibbadozó tagokkal szinte mozgásképtelenül visszakövetelte nyugalmas helyét a sziklán, a sas szárnyai alatt, ahol nem fenyegette egyéb helyváltozás. Legfeljebb az istenek földrengése. Prométheusz fennhangon azt üvöltötte az égieknek, hogy ő ártatlan, nem tehet róla, hogy megszabadították.
Prometheus, der den Menschen den Blitz ausgeliefert, aber sie nicht gelehrt hatte, ihn gegen die Götter zu gebrauchen, weil er an den Mahlzeiten der Götter teilnahm, die mit den Menschen geteilt weniger reichlich ausgefallen wären, wurde wegen seiner Tat bzw. wegen seiner Unterlassung im Auftrag der Götter von Hephaistos, dem Schmied, an den Kaukasus befestigt. Hundsköpfiger Adler täglich von seiner immer wachsenden Leber aß. Der Adler, der ihn für eine teilweise essbare...
Emberek között állok. Ismeretlen emberek között. Egy öreg felvonóban, amely felfelé kúszva fémesen kattog. Ruházatom akár egy hivatalnoki, vagy egy munkási ünnepnap. Nyakkendőt kötöttem, a gallér dörzsöli a nyakam, izzadok. Ha megmozdítom a fejem, a gallér szorítani kezdi a torkomat. Vár a főnök. Gondolatban egyes számnak nevezem. A negyediken van az irodája, vagy a huszadikon. Nem igen gondolok erre, de már nem vagyok biztos benne. A hír, hogy a főnök vár, akit gondolatban csak egyes számnak nevezek, a pincében ért el, ez egy tágas terület betonkamrákkal, a feliratokon a bombavédelemről van szó. Azt gondolom, valami megbízásról lesz szó, azt közlik majd velem. Megnézem, hogy áll a nyakkendőm, a csomót szorosabbra veszem. Jó lenne egy tükör, hogy ténylegesen szemügyre vegyem a nyakkendőt. Képtelenség lenne egy ideget megkérdezni, hogyan áll a nyakkendőm. A felvonóban utazó többi férfi nyakkendője hibátlanul áll. Mi még úgy tetszik, ismeri a többit. Csöndesen beszélgetnek valamiről, de egy szavukat sem értem. A beszélgetésük minden esetre leköti a figyelmemet. A következő emeletnél megnézem a kijelzőt az ajtó fölött, rémülten látom a 8-as számot. Messze túlmentem, vagy több, mint a fele még hátra van. Az idő tényező döntő itt. 5 perccel a megbeszélt időpont előtt. Ez az igazi pontosság. Most a karórámra pillantok, 10-et mutat. A megkönnyebbülés érzés áraszt el, még 15 perc van a főnökkel megbeszélt időpontig. Mikor legközelebb megnézem az időt, csak 5 perc telt el. És most, hogy a 8. és a 9. emelet között újra az órámra nézek, azt látom, hogy pontosan 14 percet és 45 másodpercet mutat 10 óra után. Az igazi pontosságnak lőttek, az idő nem nekem dolgozik. I'm alone in the elevator. Gyorsan végig gondolom a helyzetemet. Ha újra megáll a lift, kiszállok, s a lépcsőn leszaladok 3 emeletnyit a 4. Ha persze ez nem az az emelet, akkor talán behozhatatlan időzavarba kerülök. Tovább mehetek a 20. emeletig, s ha a főnök irodája nem ott van, akkor vissza a 4. feltéve, hogy a felvonó nem hagyja ki. De leszaladhatok a lépcsőn is, egyszerre 3 emeletet, akkor viszont a lábamat, sőt a nyakamat törhetem, hiszen kapkodva kell rohannom. Már szinte látom magam kiterítve a ravatalon, amely kívánságomra a főnök irodájában lesz felállítva, közvetlenül az íróasztala előtt, amely még jó állapotban van ugyan, de nem használja. Minden esetre minden a hanyagságom miatt megválaszolatlan kérdésre van kihegyezve arra, hogy a főnök, akit gondolatban csak egyes számnak nevezek, melyik emeleten vár rám egy fontos megbízással. Fontos megbízásnak kell lennie, másként alig ha osztaná meg egybeosztottjával. Gyors pillantás az órára, s vitathatatlanná lesz az a tény, hogy az egyszerű pontosságról már régen lekéstem, noha felvonunk, mint az egy újabb pillantás révén nyilvánvalóvá lett, a 12. emeletet még nem ért el. A az óramutató a 10-esen áll, a percmutató 50-en, a másodperceken már régóta nem múlik semmi. Valami nincs rendben az órámmal, de az időbeli ellenőrzésre nincsen már idő. Anélkül, hogy észrevettem volna, hol szálltak ki utitársaim, egyedül maradtam a liftben. A hajam tőjéig megborzongva pillantok ismét az órámra. Tekintetem többé nem is szabadul az órámtól, az óramutatók egyre gyorsabban keringenek a számtáblán úgy, hogy pillantásról pillantásra, mint több óra telik el. Világos immár, hogy valami régóta nincsen rendben. Az órámmal, ezzel a felvonóval, az idővel. Vadul spekulálni kezdek. Csökkent a nehézkedési erő, valami zavar, egyfajta botladozás következett be a föld forgásában, mint mikor a labdarúgó lábszárgörcsöt kap. Restellem, ám roppant keveset tudok a fizikáról, úgyhogy alig ha tudom tudományosan feloldani azt az ordító ellentmondást, amely a felvonó sebessége és az órámról leolvashatóan eltelt idő között van. Miért is nem figyeltem az iskolában? Minek olvastam talmi könyveket, költészetet a fizika helyett? Kizökkent az idő, és valahol a negyedik vagy a 20. emeleten, a vagy késként vág bele hanyag agyamba, egy valószínűleg hosszú és súlyos szőnyeggel borított helyiségben, valószínűleg a helyiségnek a bejárattal szembeni szűkebb oldalán álló íróasztala mögött vár rám a főnök, akit gondolatban egyes számnak nevezek, a megbízással. A világ talán szétesik. A megbízásom, amely oly fontos volt, hogy a főnök velem személyesen akarta megbeszélni, mostanra értelmét vesztette az én hanyagságom folyamányaképpen. Tárgytalan, mondják a hivatalnokok nyelvén, ahogy oly jól megtanultam, fölösleges tudomány, olyan aktákon olvashatni ezt, amelyeket aztán soha senki meg nem néz többé, mert ez éppen a pusztulás elleni utolsó lehetséges intézkedés, amelynek kezdetét élem most át, bezárva ebbe az átkozott felvonóba az én megzavarodott karórámmal. Lidérces álom az álomban. Megtehetem, hogy összehúzom magam, testemből valóságos lövedéket formálok, s az, átütve a felvonó fedelét, megelőzi az időt. Jeges ébredés a lassan kúszó liftben, a rohanó órára pillantva.
I imagine the despair of number one. His suicide. His head. The portrait adorns every public office. On the desk, blood trickling from a black edge.
Mein Auftrag, der so wichtig war, dass ihn der Chef mir in Person erteilen wollte, ist schon sinnlos geworden durch meine Fahrlässigkeit. Gegenstandslos in der Sprache der Ämter, die ich so gut gelernt habe, überflüssige Wissenschaft. Bei den Akten, die niemand mehr einsehen wird, weil er gerade die letzte mögliche Maßnahme gegen den Untergang betraf, dessen Beginn ich jetzt erlebe, eingesperrt in diesen verrückt gewordenen Fahrstuhl mit meiner verrückt gewordenen Armbanduhr.
Elképzelem az egyes szám kétségbeesését, öngyilkosságát, feje, melynek képmása díszíti a hivatal valamennyi szobáját, az íróasztalra hanyatlik. A vér szivárog a valószínűleg jobboldali halánték fekete peremű nyílásán. Nem hallottam lövést, de semmit sem bizonyít. Az iroda falai természetesen hangszigeteltek, a váratlan eseményeket bekalkulálták az építés során. Az, ami a főnök irodájában történik, nem tartozik a lakosságra, a hatalom magányos. Ha újra megáll a lift, kiszállok. Ott állok, megbízás nélkül, az immár felesleges nyakkendővel az állam alatt, nevetségesen, mintha csak Peruban állnék egy falusi utcán. Kiszáradt sárkerék nyomokkal. Az utca két oldalán kopasz földön valami szürke csalit foltjai nyújtózkodnak érthetetlenül a látóhatár felé, ahol a hegyek ködbe vesznek. Az utcától balra barakféle építmény elhagyottan ablakai fekete lyukak üvegmaradványokkal. Egy falon a plakát idegen civilizáció termékeit reklámozza két hatalmas benszülöttel. Fenyegető látvány a hátuk. Vajon visszaléphetek-e? Talán még nem láttak meg. Soha nem gondoltam volna, amikor kétségbe esettem, utaztam felfelé a liften a főnökhöz, hogy honvágyam lesz a felvonó iránt, ami pedig a börtönöm volt. Hogyan magyarázzam a jelenlétemet ezen a senki földjén? Nincsen ejtőernyőm, repülőgépem, autóroncsom. Ki hiszi el nekem, hogy egy liftből kerültem Peruba, előttem és mögöttem az utca, ami a látóhatárig nyúlik? Hogyan tudom megértetni magam, hiszen nem is tudom ennek az országnak a nyelvét, tök süketen kószálok. Talán jobb is lenne, ha süket néma lennék. Hát, ha van részvét Peruban. Menekülhetek a reményt nyújtó ember nélküliségbe, a halál elől egy másik halálba menekülhetek, de a sóvárgással szemben inkább előkapom a gyilkos kését. Még el se adhatom magam, nincs pénzem idegen valután. Valamiféle szolgálat során pusztulok el. Vesztett ügyem van. Egy halott főnök beosztotja. Megbízásom bezárva maradt az agyában, soha többé nem kerül elő, míg csak az örökké valóság páncélszekrénye megnyílik, hogy megleljük a világ bölcseinek kombinációját. Nem túl későn lazítom meg a nyakkendőmet, amelynek pontos elhelyezkedése oly sok verítékembe került, amikor a főnökhöz igyekeztem. S most ezt a felesleges ruházati cikket a kabát zsebembe süllyeztetem. Hamarosan el is dobom majd. Először nézem meg a falut, agyag és szalma, egy nyitott ajtón át függőágyat látok. Hideg verejték ver ki a gondolatra, hogy valaki megláthatott, de semmi jele az életnek. Az egyetlen mozgó lény egy kutya, amely egy füstölgő szemét kupacban turkál. Sokáig tétováztam. A férfiak leszálltak a plakátról, és egyenesen felém jöttek az utcán át, anélkül, hogy láttak volna. Láttam magam fölött az arcukat, kifejezéstelenül fekete az egyik, a szeme fehér, a tekintete láthatatlan, nincs a szemének pupillája. A másiknak a feje szürke ezüstből van. Hosszú, nyugodt pillantás a szeméből, amelynek a színét nem tudtam kivenni, valami pirosság világlott benne. A mélyen lelógó szemmel láthatóan szintén ezüstből való jobb kéz ujjain rángatózás fut végig, a kéz erei fémesen világítanak. Az ezüstös színű elében kerül, majd a fekete után megy. A félelmem elpárolog, és csalódássá lesz. Nem érek annyit, mint egy kés vagy a fémkés szorítása. A nyugodt pillantás, amely 5 lépésen át kísért, nem volt megvető. A világ nem pusztult el, feltéve, hogy ez nem egy másik világ. hogyan teljesítsen az ember egy ismeretlen megbízást? Mi lehet az én megbízásom a civilizáció puszta jelenében? Honnan tudhatja a beosztott, hogy mi van a főnök fejében? Nincs a világnak olyan tudománya, amely megbízásomat a megboldogult agyarostjaiból előbányázhatja. Veled temették azt is, az állami temetés részeként, ez már megkezdődött, s nincs semmi biztosíték a feltámadásra. Valami vidámság féle árad szét bennem. Karomra veszem a kabátom, begombolom az ingem, sétálok. Előttem kutya szalad az utcán, egy kéz van a szájában, az ujjai felém állnak, mintha megégtek volna. Fiatal férfiak fenyegetően keresztezik az utamat, bár nem engem fenyegetnek. Ahol az utca véget ér, áll egy asszony, mintha engem várna. Felé nyújtom a kezem. Régen nem érintettünk asszonyt, és most férfi hangot hallok. Azt mondja, ez az asszony egy férfi felesége. A hang ellenkezést nem tűr, tovább megyek. Amint körülnézek, az asszony felém nyújtja a karját, és felfedi mellét. Egy fűvel benőtt töltésen két fiú tesz-vesz egy gőzgép és lokomotív félén, amely egy törött sínen áll. Én, mint európai első pillantásra látom, hogy fáradozásuk hiába való. Ez az alkalmatosság nem fog megmozdulni, de ezt nem mondom meg nekik. A munka reménység. S tovább megyek a tájon, amelynek nincsen egyéb dolga, mint hogy az ember végzetét várja. Tudom, mi végre vagyok itt. Levetem a ruháimat, nem érdekelnek a külsőségek többé. Valamikor majd szembe jön a másik, az ellenlábas, hasonmás, amely az arcomat viseli, hóból. Egyikünk túlélő lesz.
Kibontva hosszú éjhaját, ehúrokon hegedült halkzenéket, s cincogtak lila fényen át, s csapkodtak csecsemő arcú denevérek, s fejjel lekúsztak egy sötét falon, s a légben fejtetőn álltak a tornyok, s emlékező harangok szava kongott, s hangok zengtek üres ciszternákból és kiszáradt kutakból. A hegyek közt e beomlott üregben, fakó holdfényben, behorpadt sírok fölött dalol a fű a kápolna körül. Üres kápolna áll, csak szél tanyája, ablaka nincsen, ajtaja leng. Nem árthat puszta csont, Csak egy kakas a szarufán. Kukurikú, kukurikú. Villámfényben. Majd párás szélroham. Esőt hozó.
Ihori, are still among the living, but I would write, shall have long since gone, shall have long since gone, my way into the region of shadows.
Ti, akik olvastok, még az élők között éltek, de én, aki írom ezt, már addig rég elköltöztem az árnyak országába. Különös dolgok fognak történni, s titkok fognak föltárulni. Sokan lesznek a hitetlenek, sokan a kétkedők. Mégis lesznek páran, akik sok tűnődni valót lelnek e jegyekben.
Heiner Goebbels. Közreműködött Kubik Anna és Vallai Péter. Korányi Tamás műsorát hallották.
And some will